Kezdődik az aréna, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna ma délutáni korásti vendégét, Láng István akadémikust, az éghajlatváltozási stratégiát megalapozó tudományos munkacsoport vezető professzorát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. 483-2626 a telefonszámunk, 0629585555, ez pedig az SMS számunk, de az internetes oldalunkon keresztül is eljutathatják kérdéseiket, vagy észreveteleiket a következő egy órában, tehát várjuk ezt. Az elmúlt években egyre többször és egyre hangsúlyosabban hallunk az éghajlatváltozásról és a klímaváltozásról, és megtanultunk olyan, hát korábban újnak számított, de ma már nem annyira új fogalmakat, mint az üvegházhatás vagy a globális felmelegedés, de azért azt hiszem, hogy megkockáztathatjuk azt, hogy hajlunk még most is egy kicsit időben eltolni, vagy egy kicsit elodázni ezeket a fenyegetéseket, vagy ezeket a veszélyeket. Jól lehet, már azért napjainkban is jócskán vannak figyelmeztető jelek, vagy aggasztó jelek, és hát korábban, hogyha visszatekintünk az időben, ugye 70-es évek táján ezzel valóban még csak a tudósok és a szakemberek, a szakértők foglalkoztak, hát manapság a nagy politikát is elérték ezek a problémák. Ha csak az elmúlt napok, vagy az elmúlt hetek híradásait nézzük, akkor például a brit kormányfő és a német kancellár találkozóján, vagy a brit kormányfő és a holland miniszterelnök tárgyalásainak középpontjában már éppen ezek a kérdések álltak. Londonban pedig egy 20 000-es nagy tömegdemonstráció volt, éppen annak érdekében, hogy lépjenek a politikusok és felhívják erre a figyelmet. Mindez persze párhuzamosan azzal, hogy egy hete, hétfő óta zajlik a kenyai Nairobi ENSZ klímakonferenciája, világkongresszusa, tehát nyilván, hogy ez összefügg ezzel. Kezdjük talán ezzel, hiszen ez lehetne az apropója a mai vetésünknek is, ez a klímakonferencia, ez a klímakongresszus. Mit hozhat ez? Ugye egy héten már túl vagyunk, és még a jövő héten is tart ez a kongresszus, de nagyon sokan szkeptikusok, hogy ilyen konferenciákon, akár világkongresszusokon is elérhető-e valamilyen eredménye tekintetben?
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és hát köszönöm a meghívást. Ahhoz, hogy válaszoljak erre a kérdésre, egy nagyon rövid történeti visszatekintésre van szükség. Tehát valóban a 70-es évek végén, a 80-as évek elején alakult ki tudományos körökben az a vélemény, hogy várható valamilyen jelentős változás az éghajlatban, aminek alapvető oka az úgynevezett üvegházhatásnak a fölgyorsulása, amelyet tulajdonképpen a légkörbe jutó és üvegházhatást kiváltó gázok mennyiségének a növekedése okozta.
Hát, tulajdonképpen talán mondhatjuk azt, hogy az első figyelmeztető jelzéseket már a Római Klub megpendítette, bár ők még ezt a kitételt, ha jól emlékszem, akkor nem használták, még... hogy globális felmelegedés vagy klímaváltozás, de azért azt jelezték, hogy elképzelhető, hogyha nem változik valami, akkor bizony lehet valamilyen globális környezeti katasztrófa.
A 70-es évek elején, de ők még elég óvatosak voltak ebben a kérdésben. 80-as évek második felében működött Brundtland asszony, a norvég miniszterelnök vezetésével az ENSZ-nek egy bizottsága, úgy hívták, hogy Környezet és Fejlődés Világbizottsága. Én is tagja voltam egyébként ennek a testületnek. Ott már konkrét formában javaslatként hát leírásra került, hogy szükség lenne egy valamilyen olyan nemzetközi megállapodásra, amely kötelezné az államokat, a kibocsátókat valamilyen szabályozásra. Na most így indult el a klímaváltozási keretegyezménynek az előkészítése, amelyet végül is 1992-ben fogadtak el Rio de Janeiroban, amikor az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferenciáját tartották. Ezt a megállapodást mindenki aláírta gyakorlatilag, tehát félreértés ne legyen, az Egyesült Államok is a keretegyezményt aláírta, meg Ausztrália is, de a keretegyezmény nem tartalmazott még konkrét kötelezettségeket, határidőket, normatívákat, csökkentési mutatókat. Ezekről
csak egy szándéknyilatkozat.
Jó szándéknyilatkozat volt. Nagyon sok bírálat érte emiatt az egyezményt.
Éppen ezért, hogy ugye a konkrétumok kimaradtak belőle.
Úgyhogy 5 évig arról vitatkoztak az országok, hogy hogyan lehetne mégis valahogyan kvantifikálni ezt a folyamatot. Úgyhogy 5 évvel később, 97-ben Kiotót összegyűltek ezek a úgy hívják, hogy részes felek, tehát akik elfogadták ezt az egyezményt, hogy meghatározzanak bizonyos normatívákat. Ott készült el a kiotói egyezmény, amelyet viszont több ország nem ratifikált, így az Egyesült Államok sem.
És hát Oroszország is csak késve.
Oroszország majd 7 évig lebegtette a maga szándékát, de maga az a kiotói egyezmény mindössze 5,2 átlagos csökkentést írt elő a 1990-es bázishoz képest, és nem terjedt ki a hatálya a fejlődő országokra egyáltalán. Na most Egyesült Államok később nem ratifikálta a kiotói egyezményt, és ez ma is sajnos még így van.
A legnagyobb széndioxid kibocsátó.
Széndioxid kibocsátásának 25%-a Egyesült Államok felelősek. A keretegyezmény viszont azt előírta, hogy minden évben az országok, akik benne vannak ebben az egyezményben, tartsanak egy klíma világkonferenciát, ahol megbeszélik, hogy meddig jutottak, mit kellene csinálni. Na most az ez évi ilyen klímakonferencia folyik napjainkban most Nairobiban. Tehát Nairobiban ott van az Egyesült Államok képviselője is, bár mondom, ő nem vállalt kötelezettséget. Az ön kérdése tehát az volt, hogy mi körül folyik most a vita, és mi várható? Én azt hiszem, hogy 3 kérdés. Az egyik annak a szomorú ténynek a megállapítása, hogy a kiotói viszonylag szerény kötelezettségek sem teljesül. És azok az országok, akik alávetik magukat a kiotói megállapodásnak, ezek mindössze a világ kibocsátásának 1/3 adják. A második témakör az, hogy milyen szigorítások kellenének 2012 után, mert akkor...
Igen, mert a kiotói egyezmény eddig
szabályozni. Egy kiotó utáni időszakra milyen radikális, de még elfogadható megszorítások legyenek. A harmadik pedig az, hogy a fejlődő országok, akik eddig kimaradtak ebből, mert ők akarták, hogy kimaradjanak a saját fejlődésük érdekében, valamilyen módon hogyan vonhatók be az egyezménynek a hatájába, hiszen olyan óriási nagyhatalmak születtek közben, gazdasági nagyhatalmak, óriási a fejlődés, mint Kína, India, Brazília,
és hát ők nincsenek,
ugye, és ők nincsenek bent, igen. Úgyhogy ez a kérdés már egy évvel ezelőtt Montrealban is elkezdődött, most folytatódik. Én nem hiszem, hogy nagyon gyors megoldás születne. Tehát én személy szerint olyan nagy áttörést Nairobi-tól nem várok, de azért csak megindít egy gondolkodási folyamatot.
Láng István akadémikus a vendégünk ma itt az arénában, most rövid hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést.